estét kívánok, kedves hallgatóink! Ma is könyvről, könyvekről lesz szó, és szerzői estünk lesz. Hidas Judit a vendégünk, akinek a Seb című regénye, illetve a Boldogság 10.000 kilométerre című novellás kötete ürügyén beszélgetünk arról, hogy mi kell ahhoz, hogy legyen nekünk női családregényünk, vagy női családtörténetünk, hogy mi a női szempont, hogyha e szerint akarunk felépíteni egy családregényt, ami ugye egy klasszikus irodalmi forma, de ki lehet mozdítani a sarkaiból. És amikor erre a beszélgetésre készültünk, akkor Judit egy kicsit szorongva azt mondta, hogy a kudarcokról többet tud mondani, mint a sikerekről.
Mondjuk, amikor azt mondod, hogy női szempontú regény az milyen, vagy családregény, akkor én azt hiszem, hogy amikor elkezdtem írni, akkor nem volt ez egy ilyen kitűzött cél a számomra, hogy én női szempontok alapján akarok írni egyáltalán, hanem ugye visszajelzések alapján valószínűleg ösztönösen kezdtem el ezt csinálni, és aztán jött ez a visszajelzés, hogy női szempontok jelennek meg már az első novellás kötetemben, a Hotel Havannában. És igazából én, amikor a Sebet írtam, akkor én egy benne voltam egy élethelyzetben, és ezt valahogy meg akartam érteni, hogy ott mi történik, és ebből született ennek a regénynek a története, meg úgy alapvetően ez jellemző rám, még arra a mostani regényre is, amin dolgozom, hogy valamit, amit én az életemben nem tudok teljesen hova tenni, azt megpróbálom egy műalkotáson keresztül valahogy önmagam számára is értelmezni. Tehát nem az volt feltétlenül a célom, hogy női szempontú könyvet írjak, hanem aztán úgy kiderült az idők során, hogy ez a női téma engem nagyon érdekel, mert valószínűleg ezzel voltak olyan fajta nehézségeim, amikkel nekem dolgom volt.
Már úgy érted, hogy irodalmi formai nyelvi szempontból, vagy irodalmon túli?
Hát elsősorban irodalmon túli szempontból, de mivel én általában, meg szerintem sok író arról ír, ami a hétköznapi életben problémaként jelenik meg az életében, de ez most úgy értendő, hogy ez nem egy terápiás munka feltétlenül, hanem amit a világban létező személyként megélünk, és ami probléma egy társadalomban, az lecsapódik a mi saját életünkben is. És aztán ez visszakerül a történetekbe, amikről úgy gondoljuk, hogy fontos beszélni. És a nők helyzete, a nők társadalmi helyzete, az úgy az én saját életemben is így eléggé erősen jelentkezett problémaként, és aztán ez belekerült ezekbe a művekbe, amik eddig elkészültek. Igen, mondjad?
Azt feltételezem, hogy amikor családregényt ír, talál ki valaki, struktúrál, akkor elég nehéz eltekinteni azoktól a családmodellektől, amelyekben benne élünk, és ha tetszik, ha nem, akár mennyit változtak ezek, azért mégiscsak egy apa köré szerveződő egységként látja a nagy többség, és ha nincs apa, vagy nem úgy van apa, vagy hiányzik az apa, vagy csak, érted, nagyon sokféle probléma adódhat, akkor már felborul minden struktúra, és megkérdőjeleződik az is, hogy lehet-e családregény az, ahol mondjuk egy anya van.
Hát ezt én a saját eddigi műveimben még nem jártam körül, illetve amit most írok, az majd az egyébként már egy lehet akár egy apa, meg egy anya regénynek is tekinteni, mert ez egy olyan, ez egy család felbomlásáról szól egy lánynak az életében, akinek elválnak a szülei, és aztán ennek a válásnak a következményeit látjuk, illetve azt, hogy később hogyan alakul a kapcsolata a szüleivel, és a saját boldogulására milyen hatással van az, hogy a szülei úgy éltek, ahogy éltek. De a Sebben meg a Boldogság 10.000 kilométerre című kötetben nem annyira ezzel foglalkoztam, hanem sokkal inkább azzal, hogy egyáltalán hogy él ma egy házas pár, akik egy ilyen klasszikus polgári életet éltek. Tehát a Sebnek eredetileg az lett volna a címe egyébként, hogy Bovariék, amiről engem sajnos lebeszéltek, mert újraolvastam a Bovári négyet, és igazából azt foglalkoztatott, hogy a mai polgári életben hol tartana egy Bovári né, és mi történik vele egy olyan nővel, aki nem tudja a saját tehetségét, vagy a saját útját nem találja, és akkor az ő életük köré csoportos, vagy életükről, illetve a több más társadalmi rétegnek az összeütközéséről szól ez a könyv, ahol tehát gyakorlatilag egy családi háznál találkozik több társadalmi rétegnek a képviselője, és akkor azt látjuk a regényben, hogy ők hogyan élnek, és hogyan bánnak egymással. A Boldogság 10.000 kilométerre is inkább, én azt mondom, hogy ez inkább az üvegplafon jelenségről szól, vagy legalábbis amikor én írtam, akkor nekem ez volt a szándékom, mert az is egy kicsit arról szól, mik azok a belső és külső akadályok, amik lehetetlenné teszik azt, hogy egy nő előre jusson, illetve hogy ez hogyan bombázza szét az ő saját kapcsolatait a családjával. Tehát itt a szülők még annyira nem jelennek meg ezekben a könyvekben.
Nagyon könnyen mondjuk azt, hogy polgári család, és azt hiszem, hogy azért használjuk ezt a kifejezést, noha az a polgári millió, amiben ez a fogalom kialakult, már nagyon-nagyon rég eltűnt, mert nincs helyette jobb. Hogy nagyon heterogénná váltak a családmodellek, amelyekben élünk, nagyon sokféle viszony, nem csak az anyagi, nem csak az osztályviszonyok, nem csak az egyéni pályák, hanem az egymáshoz való viszonyok. A családok élettartama is megváltozott, fluidabbá vált, és mégsem lett erre alternatív fogalmunk, vagy nincs több családfogalmunk. Valamiért nekem úgy tűnik, hogy nagyon ragaszkodunk egy modellhez, ami már rég nincs.
Igen, hát ez biztos, hogy úgy így van, és gyakorlatilag ezekben a könyvekben is azt tűnik ki, hogy az a családmodell, amit még úgy erőltetni akarunk, az nem működik. Tehát, hogy ragaszkodunk valamilyenhoz, tehát amiről te is beszélsz, ami valójában már abban a formájában nincs is, és nem is működik, és a szereplők is rosszul érzik magukat ebben a közegben, de nem tudnak rajta változtatni, nem látják át igazából, hogy mik azok a szerepek és azok a viselkedések, amik miatt ez gyakorlatilag nem működik, és amiből kimozdulva talán ők is jobban érezhetnék magukat.
Azt hiszem, hogy most értünk el egy kulcs mozzanathoz, hogy ahhoz, hogy megváltozzon a családkép, hogy jobban érezzék magukat a családi viszonyok között az emberek, és itt mindenkire gondolok, gyerek, szülő, nagyszülő, stb., alapvetően kellene változni annak, amit a nők szerepéről gondolunk a családban. Mert hogyha rugalmasabb lenne a nők szerepe helye a családban, szabadabb lenne, értékeltebb lenne, akkor egy csomó feszültség vagy egy csomó probléma fel sem merülne. Sokkal rugalmasabb lenne maga a család is, és áthelyeződne a hangsúly. Nem tudom, hogy a hallgatóink közül hányan vannak olyanok, akik el tudnak képzelni olyan családot, aminek nincs család fője.
Mindenképpen az együttműködés az, ami szerintem is a kulcsa annak, hogy illetve az, hogy ezeket a merev szerepeket egy kicsit mindenki el tudja engedni, mert ugye azt nem látják sokan, hogy a, az, hogy a nők be vannak szorítva egy ilyen klasszikus szerepbe, többféle fronton is, ez nem csak az ő életüket teszi tönkre, ha már ez nem elég indok ahhoz egyébként, hogy ezen változtassunk, hanem ez egy olyan fajta mérgező viselkedést tud kialakítani, amitől mindenki szenved, tehát szenvednek ettől a gyerekek, a férj is szenved tőle, tehát ez egy rosszul kialakult, illetve lehet, hogy ez valamikor működött, tehát valószínűleg amikor ez nem volt még ennyire tudatos, vagy nem is tudom, amikor más életet éltek az emberek, akkor el tudom képzelni, hogy ez nem volt mindig ennyire problematikus. Hogy családfő nélküli családregényt, én ebbe így most nem gondolkodtam, tehát nekem másfajta kérdések merülnek fel akkor, amikor én egy női regényről beszélnék. Én elsősorban azzal kellett nekem, hogy visszatérjek az legelső megjegyzésedre, amit mondtál, arról, hogy én mit mondtam korábban a kudarccal kapcsolatban, hogy szerintem ahhoz is nagyon nehéz eljutni, vagy legalábbis nekem nehéz volt eljutnom, hogy a női szereplőim azok mennyire lesznek szimpatikusak egy történetben. Tehát szerintem annyira önkritikusan állok én is, és álltam most már ezen elég sokat, remélem, hogy sikerült változtatnom önmagamhoz is, hogy amikor már az ember úgy érzi is ezeket a nemi szerepek körüli problémákat, meg amiket itt említettél, az szerintem nekem az volt a legnehezebb megugrani, hogy emiatt ne haragudjak magamra, ne haragudjak a saját szenvedéseim miatt saját magamra, és ne tekintsek így más nőkre sem, akik még esetleg nem feltétlenül ott tartanak, ahol talán ők is jobban éreznék magukat, és valahogy a női szereplőket is szerintem túlzottan szigorúan ítéltem meg, és szerintem egy igazi, vagy az én általam vágyott női regény, az pedig a sokkal inkább erről az elfogadásról szól, és egy olyan fajta hangról, amiben már nem egy ilyen kíméletlen éles kritikával tekintünk ezekre a személyekre, akik csetlenek, botlanak a saját életükben.
Igen? Az elfogadására van szükség? A nők önmaguk iránti elfogadására, önismeretére, a nők iránti elfogadásra, ismeretre? Nagyon meglepett ez a szimpátia kérdés, hogy ez miért merül fel?
Mármint, hogy miért merül fel problémaként?
Igen.
Hát szerintem mind a kettőre szükség van arra, amit mondasz. Szerintem ez egy nagyon általános dolog, hogy a nők azok borzasztóan kritikusak saját magukkal szemben. És ez nyilvánvalóan abból jön, hogy a társadalom az mennyire tekint kritikusan a nőkre, és mennyire vagyunk mi magunk is emiatt elfoglalva, nagyon akkurátusan azzal, hogy az összes botlásunkat, hibánkat szételemezve, felnagyítva rágódjunk ezen hosszasan. És nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy nem kell az önkritika, de hogy valahogy nekem például ebben az önelfogadásban való lavírozás ez okozott nehézséget, és szerintem azért ezzel nagyon sokan így vannak. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen szintén egy olyan fajta társadalmi jelenség, ami megjelenik nagyon-nagyon sok egyénnek a szintjén is. És szerintem ezután jöhet nem is tudom, hogy apa nélküli világ az jó-e, tehát én hiszek abban, hogy jó a nemek közötti, vagy fontos a nemek közötti együttműködés, de mindenképpen az a fajta patriarchális családmodell, aminek tényleg az apa az origója, az nem úgy tűnik, hogy nem igazán működik.
Ennek az időszaknak a nagy döbbenete, hogy azokat a családokat, amiben nincs apa, azokat nem nagyon nehéz családként elfogadtatni.
Igen.
És nehezebben is működnek családként, annak ellenére, hogy a családon belüli aktivitása az apáknak, az nem feltétlenül arányos. Tehát, hogy egy akkor is tud hiányozni egy apa, hogyha semmit nem csinált a családon belül. Akkor is szétesik. Vagy akkor is külön munka elfogadni azt, hogy ez is egy család, hogy itt is kötelékek vannak, hogy nem kitettebb. Nem, szóval nagyon-nagyon furcsa atavisztikus érzések szabadulnak fel. És nagyon sok ilyen történettel találkoztam, irodalmi történettel, most erre figyeltem fel, hogy a család elvesztése, ez tulajdonképpen az apa elvesztését jelenti.
Hát amit ugye most én is egy ilyen válásnak a történetét írom, és hát ott ez abszolút, az megjelenik abszolút, hogy az anya az annak ellenére, hogy jobb neki, hogy kilép, illetve hogy megtörténik ez a válás, annak ellenére állandóan attól szenved, hogy őt megítélik emiatt, hogy egyedül van, hogy ez annak ellenére egy rettentes létbizonytalansággal jár, hogy anyagilag ő nem feltétlenül kellene attól félnie, hogy ő nem tudja eltartani magát vagy a családot, de szerintem mondjuk ennek két része van. Egyrészt az, hogy ezt hogyan ítéli meg a társadalom, hogy ezt nem tekinti családnak, az apa nélküli családot, ez probléma, de ugyanakkor én azt gondolom, mondjuk mi, ez egy magánemberi vélemény, hogy egy társ az akkor is ad egyfajta biztonságérzetet, hogyha nem feltétlenül van mindig jelen. De nyilvánvalóan, hogyha most arra célzol, hogy úgy nincs jelen, hogy ez egy zavaró tényezővé válik, és gyakorlatilag azt éli meg a másik fél, hogy ő nem veszi ki a részét semmiből, és inkább problémát jelent a létezése, mint hogy az abból öröm fakadna, akkor az nyilvánvalóan nem adhatja meg ezt a fajta biztonságérzetet. Csak mert úgy éreztem, mint hogyha egy két különböző dologról is beszélnél egy kicsit.
Igen, ez is benne volt, hogy a hiányzó vagy távol levő apa is jobb, mint a nem létező apa, vagy a kilépett apa, és hogy ezt a kilépést, és a egyáltalán azt, hogy ahogy összeáll egy család, vagy családdá lesz egy család, azt sem értjük igazán, és azt sem, hogy hogyan bomlik fel. Hogy ez egy milyen mély dráma. Most volt egy interjúm Kepes Andrással, és olyan kedélyesen beszélt a válásairól, és azóta is dolgozom ezt fel, hogy ennek kialakult egy ilyen mítosza, hogy ezt lehet ilyen könnyedén csinálni, holott itt a mély rétegekben azért nagyon drámai dolgok történnek. Mindkét esetben, amikor létrejön egy család, és amikor felbomlik, akkor is.
Hát én gyerekként éltem meg a család felbomlását, tehát arról még nincsenek tapasztalataim, hogy felnőttként milyen lehet, de amit látok az én is az, hogy ez felnőtt és gyerek számára is szinte feldolgozhatatlan, egész életre kiható traumával jár. Tehát nyilván erről lehet, hogy különböznek a megélések, de én is úgy látom, hogy ez nem egy olyan egyszerűen és könnyen tovább lehet lépni egy családnak a felbomlásán.
De hogy ennek az egésznek az van a mélyén, hogy amiről beszéltünk, hogy adott a polgári család, ami előregedett, diszfunkcionálissá vált, és akkor ennek ellensúlyozásaképpen kialakult egy ilyen fetisizálása, vagy mitizálása a válásnak, de hát ez nem megoldás a polgári család előrekedésére, nem gyógyír. És hogy a kötelékek, amelyek létrejönnek, vagy nem jönnek létre, azok adják a mértékét annak, hogy családról beszélünk-e. Igen, hogy milyen a kooperáció, mennyire szorosak a viszonyok, mennyire tudunk felül emelkedni az egymás hibáin, vagy elfogadni, vagy együtt élni vele. Szóval, hogy egy ilyen nagyon dinamikus viszonyrendszert kellene, vagy lehetne láttatni.
Igen, hát én mindenképpen azt gondolom, hogy a társas létezés az egy alapvető igénye az embernek, szóval ezt én nem látom, hogy ezt meg kéne változtatni. Amit változtatni kéne, az tényleg az, hogy ez a társas együttlét, az tényleg egy társas kapcsolat legyen, és ne egy formákba szorított üres létezés. Nekem nagyon sokszor szokott eszembe jutni, de csak felületesen is lehet, hogy te most meg fogod tudni mondani a Tolstoj, azt hiszem, hogy az Anna Karenjinának az elején van ez az idézet, hogy a boldog családok azok nem érdektelenek, és csak a boldogtalan családokról érdemes beszélni, vagy valami ilyesmi, nem emlékszem pontosan az idézetre.
A boldog de én... családok mind hasonlóak egymáshoz,
igen.
És minden boldogtalan család a maga módján boldogtalan, valahogy így van.
Igen, igen, valahogy így van, és én meg azt érzem, hogy a mai korra pedig pont az ellenkezője igaz. Tehát én azt látom, hogy a boldogtalanság az a legesleg több esetben az abból fakad, hogy ezek a nemi szerepek, ezek iszonyatosan be vannak merevedve egy-egy kapcsolatban, és nem is látnak rá a szereplők arra, hogy mi az, ami őket folytogatja, és valahogy akik ebből ki tudnak lépni, és tudnak egy kicsit rugalmasabban viszonyulni egymáshoz is, meg a saját szerepeikhez, azok sokkal jobban meg tudják találni azt a fajta kapcsolódást, ami ezt a boldogtalanságot ellensúlyozni tudja.
Azt mondtad, hogy a nők esetében ez a túlzott önkritika, ez a folyamatos önvizsgálat, ez az önmagunkkal szembeni gyanakvás az, ami beszorít a szerepeinkbe és a skatujáinkba. A férfiak esetében tudunk-e ilyen konkrét, kompakt választ adni?
Hát azért nem gondolom, hogy csak ez a túlzott önkritika lenne az, ami a nők esetében problémát jelent. Nagyon sok minden más is. Szerintem az, hogy bizonyos helyzetekben a kezdeményező készségben bátortalanabbak, vagy az, hogy mennyire veszik azt komolyan, amikor már mint egy idézőjelben komolyan, hogy mennyire vannak rájuk osztva azok a szülői szerepek, amik miatt ők esetleg nem tudnak a munkájukban kiteljesedni. Tehát szerintem nagyon sok összetevője van annak, hogy hogyan szorítja be a társadalom, és azon belül is a család a nőket egy olyan fajta háttérszerepre, ami miatt ők aztán nem tudnak egy teljes életet élni. De hát a férfiaknál nem mondom, hogy nincs jelen az önkritika, szóval azért nem is tudom, hogy szabad-e ilyen dolgokban általánosítani, de mondjuk szerintem ott talán gyakrabban fordul az elő, hogy inkább egyfajta agresszióba vagy projektálásba megy át az önmagukkal kapcsolatos kétely vagy bizonytalanság, tehát szerintem ez nagyon nehéz erről szerintem így általánosságban beszélni, de talán ez, hogy ezek a dinamikák, ezek mind a férfiakban, mind a nőkben megvannak, amikor ugye egy tényleg egy házasság vagy egy párkapcsolat elkezdődik, és nagyon könnyen csúszik bele mind a két fél abba, hogy azokat a szerepeket kezdi el várni a másiktól, akár a család fenntartó szerepet a férfitól, akár ezt a gondoskodó szerepet a nőtől, ami aztán mind a kettejüknek a pályáját, vagy a sorsát nagyon meg tudja határozni.
Pedzetted az új regényedet. Vannak írók, akik szeretnek erről beszélni, vannak, akik nem szeretnek. Most csak arról beszélj, hogy a Sebhez képest, vagy a Boldogság 10.000 kilométerre című kötetethez képest mind csíszoltál, vagy hogy dolgozol másképp?
Egyrészt ezt, amit mondtam, ezt az elfogadóbb hangot, vagy ezt a már a Boldogság 10.000 kilométerében is egyes első személyűek az írások, de ez most egy rendes, már idézőjelben rendes regény lesz, tehát nem novellákból összeállított, hanem egy tényleg egy regény, és azt hiszem, hogy ez most számomra a legfontosabb, hogy egy olyan hangon beszélni a női főszereplőről, illetve az egész családról, ami egy sokkal elfogadóbb, és a női szerepeket, és a női, ezeket az apró viszonyokat, amik megjelennek akár a válás során, akár a generációk változásával, mert hogy teljesen más még szerintem, ahogy 30 évvel ezelőtt élt mondjuk egy fiatal házas pár, és más az, ahogy most él, tehát hogy azért van változás, ezeket megmutatni, illetve még egy nagyon fontos dolog, ami engem foglalkoztatott, amikor elkezdtem ezt a regényt írni, hogy mindenképpen akartam egy pozitív történetet, tehát nem egy ilyen happy end a vége, de azt akartam, hogy nem mindig egy ilyen borzasztó, nyomasztó, nem tudom én, reménytelen és kilátástalan vége legyen egy regénynek, és egy fejlődés történetet próbálok megírni. Viszont az is, én nagyon sok filmet is, meg könyvet is olvastam az elmúlt időben, ami ilyen női kitörés, meg fejlődés történetekről szólt, és ez mindig zavart, hogy általában, amikor egy nő képes kilépni a szerepeiből, akkor valahogy úgy van ábrázolva, mintha ez már a kezdetektől egy adott lehetőség lett volna, vagy ő valamilyen szempontból más, meg különlegesként van ábrázolva a többi nőhöz képest. És akkor engem mindig azt foglalkoztatott, hogy oké, de mi van a többiekkel, mi van azokkal, akik viszont nem így, nem ilyen szerencsések, hogy ő nekik megadatik esetleg az, hogy ők már eleve másképp tekintsenek önmagukra, mint a többi nő. És ezért egy olyan történetet, egy olyan nőnek a történetét akartam megírni, aki tényleg a saját erejéből küzdi ki magát egy ilyen nehéz családi helyzetből, és találja meg végül is a saját helyét az életben. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb ebben a történetben a számomra.
Hát és az igazán nehéz helyzetben lévő nőknek nem is nagyon van más útja, azt hiszem, mint ez a bizonyos saját erő, aztán, hogy ezt ki hogy találja meg, az egy igen. Másik kérdés, meg út, meg tanulás, ha jól sejtem. Hát nagyon várjuk a regényedet, Hidas Judit, és aki türelmetlen, az olvassa el a Sebet, vagy olvassa el a Boldogság 10.000 kilométerre című novellás kötetet, hogy ezekbe a kérdésekbe is betekintést nyerjen, és sok-sok nagyon érdekes családi viszonyt megmutató történetet, epizódot, villanást láthasson. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, és várunk vissza hullámhosszainkra.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Ez a hanganyagunk is visszahallgatható lesz a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, hogyha felkeltettük az érdeklődésüket, és nagyon számítunk arra, hogy olvasmányélvényeiket, visszajelzéseiket megírják a rádió honlapjára, vagy akár a személyes szakmai Facebook oldalamra is. Hidas Judit volt a vendégem, én Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, tartalmas rádiózást, szép estét!